kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan írva található Máté evangéliumában, a 10. fejezetében, annak az első 23 versében. Eképpen szól hozzánk Urunk szava. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve pedig ez. Az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András, Jakab, a Zebedeus fia, és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab az Alfeus fia és Taddeus, Simon a Kananeus és Júdás az Iskariótes, aki el is árulta őt. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta neki. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le. Samaritánusok városába ne menjetek be. Inkább menjetek Izrael házának elveszett lyukaihoz. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsátok meg a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki az ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az öveitekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a háznépét, és ha méltó rá az a ház, szálljon rá a békességetek. Ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat, menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. Bizony, mondom néktek, elviselhetőbb sorsa lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban. Sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam. Tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja a halálra, gyermekek tábornak szüleik ellen és megölik őket. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony, mondom néktek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia. Az Úr áldja meg az ő szent igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy sok áldott gyümölcsöt teremhessünk az Úr nevének dicsőségére. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Kegyelmes, szerető jó atyánk, édes Istenünk! Köszönjük, Urunk, hogy a nagy hideg és a nagy hó ellenére eljöhettünk a Te szent házadba. Köszönjük, hogy itt újra dicsérhetjük a Te szent nevedet, Istenünk. Ó, Uram, kérünk, hogy légy azokkal, akik nem tudtak eljönni emiatt a nagy hó miatt, akik talán fáznak, és akik talán még szomjazzák a Te igédet otthonaikban, Istenünk. Kérünk, hogy áldj meg bennünket. legyél itt velünk, akik el tudtunk jönni te hozzád, a te szent színed elé, hogy énekekkel zengjünk előtted, Uram, hogy a mi szívünk gondját, bánatát és minden örömét te veled osszuk meg, Istenünk. Ó, Uram, látjuk bűnös voltunkat. Látjuk, hogy nem vagyunk méltóak a te kegyelmedre. Nem vagyunk méltóak arra se, hogy egy-egy nappal megtold a mi életünket. De Uram, te mégis lehajolsz a bűnöshöz. Neked mégis értékes a mi bűnös lelkünk. Kérünk, Istenünk, hogy bocsáss meg minden vétkünket. Bocsáss meg, hogyha vétettünk te ellened, szeretteink ellen, társaink ellen. Kérünk, hogy hadd tegyük le a te keresztet tövébe minden vétkünknek a súlyát, amely a földbe nyom, amely a földhöz szorít, és amely nem engedi, hogy felemeljük a kezünket te hozzád. Ó, felséges jó úrunk, édes királyunk, kérünk, hogy legyen te áldásod ezen az istentiszteleten. Kérünk, tekints ránk úgy, mint kedves gyermekeidre a Krisztusban. Tekints ránk úgy, mint akiket te már megváltottál egyszülött fiadnak áldozatában. Kérünk, hogy szenteld meg az ige hirdetőjét, engedd, hogy szóljon az ige, Uram, de ne szóljon hiába. Hadd találja meg az, ami szívünket, Uram, szólíts meg az ige által bennünket, és küldj útba, Uram. Kérünk, hogy övesz fel bennünket a te lelki erőddel, engedd, hogy mindig ki tudjunk tartani a próbatételek közt. Ó, felséges jó atyánk, kérünk, hogy maradj mindig mi velünk. Nem a magunk érdeméért, hanem egyedül az Úr Krisztus érdeméért. Hallgass meg könyörgésünket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek az ő szent lelkének segítségében bízva. Máté evangéliumának 10. fejezetéből az első verset olvasom. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kivűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, bizonyára voltunk már úgy, hogy egyedül éreztük magunkat sok ember között. Sok ember vesz körül, és mégis az az érzés van bennünk, hogy magányosok vagyunk, és egyedül vagyunk. Előfordulhat velünk ilyen a buszon, az utcán, nagyobb bevásárlóközpontban, de talán még a templomban is. A magányos ember mindig közösséget keres. Embereket, akikhez szólhat, akikkel megoszthatja gondjait. Közösséget keres, mert tudja a magányos ember, hogy fontos az, hogy meghallgassa valaki, és legyen valaki, akikkel ő is beszélgethet. A magányos ember egy olyan jelenség, amely egyre inkább a modern kornak a jelensége. Ezt érezte már a múlt század elején József Attila, amikor leírja az egyetemes magányosságnak az egyik szép kifejeződését. A semmi ágán ül, szívem s hangtalan vacog. Gyakran ezt érezheti a mai modern ember, aki talán elvesztette már azt az érzékét, azt a közösségi érzéket, amely arra vezet rá bennünket, hogy fontos a közösség, hogy nem csak az egyedül létben, nem csak az önálló individuum találhatja meg a boldogságát, hanem közösségben teljesedhet ki az életünk. A mai ember ugyanis egyre inkább azt gondolja, az hazudja magának, vagy ami ugyanaz, elhiszi azt a sötét hazugságot, hogy egyedülállóan teljesedik ki az életem. Hogy az a fontos, hogy én magam előrébb jussak. A modern gazdaság filozófia is ezt mondja, az a fontos, hogy a különálló egyedek a társadalomban versenyezzenek és előre jussanak, és ez majd ki fogja munkálni a közösségi jót. Hát látjuk, hogy mi ez a közösségi jó, ami egyre inkább kibontakozik a gazdasági versenyfilozófia mentén. Láthatjuk, hogy az az ember, amelyik önmagába bezárkózik, amelyik csak a saját életét éli, sokkal sebezhetőbb, sokkal érzékenyebb a betegségekre, sokkal kevésbé tud, nonsense, de mégis sokkal kevésbé tud önállóan megállni a világba. Mert a közösség adja az erőt mindannyiunk számára. Jézus is egy közösséget hoz létre. Az ő messiási munkájának az egyik fontos lépése volt ez, hogy egy közösséget formál azokból az emberekből, akik gyakran csak mint egy tömeg vették körbe, és mentek ide-oda arra, merre Jézus éppen ment. Követték, mert érezték, hogy valami nagy dolog történik, mert fontos volt az ő tanítása. Követték, mert csodákat láttak, betegségek meggyógyítását, démonűzéseket. Követték őt, de nagyon sokszor ez a tömeg csak ilyen különálló egyénekből álló nagy csoport. És Jézus a mai igében, felolvasott alapigékben egy közösséget kezd szervezni. Jézusnak tehát van egy gyógyírja az ember magányos állapotára. Máté evangéliumának a folyamában a mai ige ott helyezkedik el, amikor Jézus egy nagy hatású beszédet tart, a hegyi beszédet. Aztán két fejezeten keresztül arról olvashatunk, hogy sok embert meggyógyított, tanítványokat hívott el, és úgy érkezünk meg a 10. fejezet első verséhez, a mai alapigénkhez, amely arról szól, hogy ezeket a tanítványokat kiküldi, és hatalmat ad nekik. Arra szeretném felhívni ezen a helyen a figyelmet, hogy mennyire szép íve van, és mennyire jól az ember igényeihez igazodóan végzi a munkáját Jézus. Az első fontos dolog tehát, amit Máté evangéliumában olvasunk róla, az, hogy megtartja a hegyi beszédet. A hegyi beszéd azóta is etalon, Jézus tanításának a summája. Az egyik nagyon fontos összefoglalása. 3 teljes fejezeten keresztül Máté evangéliumában szól a hegyi beszéd. És hogy milyen hatása volt ennek a hegyi beszédnek, pontosan a hegyi beszéd utolsó 2 verse mondja el, 7. fejezet 28-29. verse, amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Tehát az embereket megérintette. Mondhatni, szíven ütötte mindaz, ami elhangzott a hegyi beszédben. Aztán tovább lép Jézus. Megérint nagyon sok embert, és gyógyítani kezd. Démonoktól tisztítja meg az embereket. Máté evangéliumának 8.-9. fejezetében 9 gyógyítási történet olvasható. Szinte csak gyógyítási történet. Néhány tanítványt is már kezd elhívni. És ezzel párhuzamosan. És azt kell látni, hogy gyakran a tanítványok életében is gyógyít, és úgy lesznek az ő tanítványai. Hiszen Péter anyósát is meggyógyítja. Egy másik helyen Lukács evangéliumában azt olvashatjuk, hogy vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, kuzának Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Ez tehát Jézus menetrendje, prédikáció, gyógyítás és elhívás. Egy lelki gondozói sor bontakozik ki Jézus közelében, és tulajdonképpen ez a sor folytatódik a mai igével, amely a kiküldésről szól. Prédikáció, gyógyítás, elhívás és kiküldés. Alapigénk tanúsága szerint 12 tanítványt hív magához. Ez a legszűkebb tanítványi kör, tudjuk, hogy volt egy tágabb tanítványi kör is. A tömeg figyelte Jézus szavait, csodálkozott bölcsességén, elámélkodott azon, hogy milyen dolgokat és milyen erővel mondja, milyen gyógyításokat visz végbe, megérintést kapnak, és lassan kezd kialakulni a kis csapat. Egészen a 10. részig azonban Máté evangélista nem tanítványoknak, nem nevezi tanítványoknak őket. Nem egy elkülönül közösség a 10. fejezet előtt, ez csak a 10. fejezet után válik valóra. Azért, mert itt kapják meg a küldetésüket. Itt illeti először ezeket az embereket a tanítvány szóval az evangélium. Ugyanis a 10. rész első verse ragadja meg azt a pillanatot, amely valójában a közösséggé válás pillanata. Itt lesznek az addig csoportos magányban élők közösségé. És ezt azzal is nyomatékosítja az evangélista Máté, aki az események szemtanúja volt, hogy felsorolja a tagok neveit. Már nem csak egy tömegről van szó, nem csak egy arctalan embercsoportról, emberhalmazról, akik ki tudja honnan odaverődtek Jézushoz, ki tudja honnan hallották az ő hírét, hanem itt már hallhattuk a neveket, ahogy a segédlelkész testvérem felolvasta a Bibliából a 12 apostolnak a nevét. Ez már egy csoport, egy olyan csoport, ami közösség, nem tömeg, hanem közösség. Nagyon fontos tanulságai vannak ennek a mi számunkra is. Vizsgáljuk meg a mai alkalommal, hogy mitől vált közösségé ez az emberhalmaz, és hogy milyen az a közösség, amelyet az Úr Jézus hívott el és hozott létre a földön jártakor. Az első talán nagyon fontos kifejezés az, hogy magához hívta. Nem tudom, tudjuk-e, hogy az egyház szó is, az eklézsia szó is ebből ered. Elhívni, kihívni valakiket egy közösségbe. Ezzel utalhatott Jézus a tanítványok korábbi elhívására, hiszen már olvashatunk egy-két történetet, amely arról szól, hogy elhívja Mátét, elhívja Pétert. De most a 10. fejezet elején mind a 12-t magához hívja. 12 embert hív magához. Hogy mi az első fontos jellemvonása ennek a közösségnek az elhíváson túl? Talán az, hogy van egy közös dolog. Minden közösségben van egy közös dolog. Bármilyen közösségről beszélünk, akár egy érdekközösségről is, egy klubról, vagy egy részvénytársaságról. Mindig van valami közös, ami összefogja az embereket, akik oda tartoznak. Nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy mi a tanítványi közösségben a közös pont. Ez a közös pont az első tanítványi közösségben nem más volt, mint Jézus Krisztus. Ő volt az, aki egy közösséggé tudta tenni a vámszedőt, a halásszal, az orvossal, meg ki tudja még milyen foglalkozásúak voltak ezek a tanítványok. Különböző emberek voltak városból, faluból, vidékről, földműves is volt talán köztük. Egy csapattá tudtak válni. És ez azért lehetséges, mert ott volt közöttük Jézus Krisztus. És miután Jézus meghal, miután a mennybe megy, utána is megmaradnak közösségnek. Azért, mert Jézus ott marad közöttük. És ez nem csak az első tanítványi csoportnak a közös dolga, hanem nekünk, mai keresztényeknek is. Ha nem Jézus Krisztus van a középpontban, attól a pillanattól fogva már nem keresztény közösség vagyunk. Lehet hitbuzgalmi csoport, vallásos klub, vagy ki tudja milyen elnevezést találni a közösségekre, de nem keresztjén. Ugyanis maga ez a szó, hogy keresztjén, azt jelenti, hogy krisztiánus, azaz krisztusi, Krisztushoz tartozó. Ahol nem Jézus van a középpontban, az nem keresztjén közösség. És ez az egy utolsó mondat, amit az előbb mondtam, talán ítélet is lehetne. Amikor azt látjuk, hogy sok gyülekezet amortizálódik és leépül. Amikor azt látjuk, hogy az egyház amblokk fogyatkozik. Miért? Nem azért talán, mert nem Krisztus van a középpontban. Nem azért, mert nem krisztusi lelkülettel élünk, hanem valami más, valami emberi gondolatok mentén, valami ősi, szentnek gondolt hitvallások mentén próbáljuk szervezni magunkat, és nem a krisztusi mérce szerint. Nagyon fontos a tanítványok elhívása és kiküldetése történetében ez a pont. Jézus Krisztus a közös. Ha ő a közös, akkor ma is életünk van. Ha nem ő a közös, hanem valami más, valami elvek mentén szerveződő csapat leszünk, akkor az már nem keresztény közösség. Ami talán még működhet is. Talán éveket, évtizedeket, sőt, megmerem kockáztatni, hogy évszázadokat is kibír egy ilyen közösség, ami Krisztusinak nevezi magát, de mégsem az. De alapvetően halálra van ítélve, mert már nem arról szól, amire elhívta és kiküldte Jézus Krisztus. A másik nagyon érdekes vonása ennek a tanítványi körnek az, hogy 12 embert hív magához. Nem akarok szemmisztikába belemenni, hogy miért is pont 12. Sok magyarázat van ellenézve. Egyrésztről szimbolikusan jelenti 12 izraeli törzset. Másrésztről pedig régi emberi tapasztalat, hogy amelyet alátámaszt a modern csoportterápia, vagy akár a lelkipásztori csoportmunka is, hogy ez az a létszám, amely ideális egy csoportnak. Ugye Jézus mondja, ahol ketten vagy hárman összegyülekeznek az én nevembe, ott vagyok közöttük, és látjuk, hogy 12 tanítványt hív el. Ketten vagy hárman. Nagyon fontos, hogy 2-3-tól a 12-ig terjedő létszámban az ember azt érzi és azt tapasztalja egy ilyen csoportban, hogy ismerem a másikat. Hogy akár végig is tudjuk hallgatni, ha mindenki megszólal. Mindenkinek van lehetősége énközlésre egy ilyen csoportban. Ezért mondja az idézet szintén Máté evangéliumi íge kapcsán Simone Weil francia filozófusnő, hogy ketten vagy hárman, ez szigorúan véve 2 vagy 3 ember, vagy akár néhány, de nem száz és nem ezer, kettő vagy három. Nem száz és ezer tanítványt hívott el, hanem 12-t. 12-t, akinek a neveit még meg is tudjuk tanulni, és fel tudjuk sorolni. Egy belátható csoport, ahol intim módon, bensőséges módon meg lehet élni a hitet. Nagyon fontos, hogy legyen nekünk is ilyen csoportunk. Ne csak tömegben, ne csak névtelenül, hanem egy-egy kis körnek a tagjaként keressük Istennek a közelségét. A következő, amit megtudhatunk erről a csapatról, hogy Jézus ad nekik valamit. Nem kis dolgot, nagyon nagy dolgot adott. Mégpedig hatalmat a tisztátalan lelkek fölött. Ma azt mondanánk erre, hogy gyógyító erőt adott nekik. És ez az egész hatalmas ugrás a tanítványok életében. Mert gondoljunk bele, hogy ismerik néhány napja, néhány hónapja az Úr Jézust, és rengeteg csodát tapasztalnak meg. Hallottuk, hogy a tanítást is úgy vették, hogy érezték benne a hatalmat és az erőt, látták az ördögűzéseket, látták a csodákat, Jézus lecsendesíti a tengert. Mindennek a szemtanúi voltak a tanítványok, és akkor néhány hét múlva azt mondja az Úr Jézus, hogy na kedves tanítványok, akkor rajta most ti következtek. Képzeljük bele magunkat Péter helyzetébe, aki lehet, hogy fél éve még a hálókat húzogatta, kérges kezű halászember volt, kicsi bárdolatlan és szókimondó. És akkor Jézus ezt mondja ennek a Péternek is, hogy hatalmat adok neked a tisztátalan lelkek fölött. Milyen nagy változás lehetett ez az ő életükben. Ők is gyógyíthatnak, nem csak a mester. Jézus bevonja őket a munkába, felemeli őket, ahogy Péternél már más helyen is megfogalmazta, hogy emberhalásszá teszlek téged. Minőségileg más identitást ad az ember munkájának, hatalommal végezhetik. Felfoghatatlan ez a mi számunkra, nagyon nehéz megérteni mindezt. Nagyon nehéz megérteni azt is, hogy Jézus hogy tud ennyire önzetlen lenni, és hogy tudja ennyire kiadni magát, és nem azt mondani, hogy hát van egy része az én tudásomnak, bölcsességemnek, csodatévő erőmnek, amelyet átadok nektek. Egy-két apró csodát tehettek ti is. De hát ördögűzés, halottak feltámasztása, az az én területem. Mondhatta volna ezt is. És talán igaza lett volna, és talán emberi módon mi is ezt mondtuk volna, hogy hát nehogy már egy halász, vagy egy vámszedő, aki nagyon bűnös kategóriába esett akkoriban, ilyen szent dolgot tegyen, hogy olyan dolgot tegyen, amelyért Jézust is megfentették a farizeusok, hogy bűnöket bocsát meg, és így gyógyít meg embereket, hát nehogy már megtegye egy vámszedő. De Jézus ezt megteszi, és hatalmat ad nekik. Hatalmas nagy méltóság ez a tanítványok számára. Jézus olyan mester, aki az összes tudását átadja az övéinek, csak meg kell nyílni előtte. És ebből a szempontból nagyon fontos azt is megértenünk, hogy úgy adta mindezt, hogy előtte a tanítványokat megérintette, meggyógyította az életüket, elhívta őket, és utána adja a küldetést. Ezt a sorrendet nem lehet felcserélni. Nem gondolhatja egy keresztény sem azt, aki olvasgatja a Bibliát, vagy még nem keresztény, de kereső ember, hogy lám, ezt mondja Jézus a tanítványoknak, akkor én is majd elmegyek ördögöt űzni, meg készátétellel gyógyítani. Ha nincs meg a krisztusi elhívás, ha nincs meg az én életemben is a gyógyítás aktusa, akkor nem lehetséges az, hogy Krisztus elküldjön. Miért mondom ezt? Van egy történet az apostolok cselekedetéről, könyv 19. fejezetében, amely arról szól, hogy olyan emberek próbáltak Jézus nevében gyógyítani és ördögöt űzni, akiknek semmi közük nem volt Jézushoz. Felolvasom ezt a rövid kis történetet. A vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak. Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Ez Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik. Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket és föléjük kerekedett, úgyhogy mesztelenül és sebesülten futottak ki a házból. Eddig a történet. hét ember, aki azt gondolja, hogy majd ők megmutatják, hogy Jézus nevét szinte ilyen mágikus varázsigeként használva kiűzik az ördögöket, de nem működik a dolog. Nem működik a dolog, mert semmi közük nincs Jézushoz. Csak hallottak róla, meg tudják ezt a nevet. Nem működik a dolog, mert nem érintette meg őket Jézus, nem gyógyította meg az életüket, és nem hívta el őket. Sőt, nem is ők küldtek el őket. Így kell nekünk is mindenféle szolgálattal kapcsolatos dolgot ellátni. Így kell misszióba mennünk. Így kell feladatot vállalnunk. Olyan feladatot, amely Jézus nevének a hirdetéséről szól. Így kell bizonyságot tennünk. Legyen meg a megérintettségünk. És ameddig nem vagyunk biztosak benne, addig inkább várjunk, mert az Úr biztos fog szólni. Miután tehát Jézus magához hívta a tanítványokat, feladattal ellátva elküldte őket. És hogyha ezt látjuk, akkor érezzük, hogy szintén egy döntő pillanat feladattal való ellátás a közösségé válás folyamatában. Mert azon túl, hogy van egy közös dolog az Úr Jézus a tanítványok életében, nagyon fontos, hogy legyen egy közös cél, legyen egy közös feladat. Pontosan ezért van az, hogy a missziói parancsot akkor adja Jézus, amikor mielőtt eltávozott volna, mielőtt végleg megszűnt volna a fizikai kontaktus a tanítványokkal a Máté evangéliumának a legvégén. Azért, mert a Jézus által adott közös feladat és közös cél az, ami előre viszi a keresztény közösséget mindig. Nem csak akkor, most is. Hogyha ez a cél, ez a feladat megvan, akkor tudunk előre menni. Ha nincs meg, akkor vegetálunk. Akkor olyanok vagyunk, mint most a természet. Természet sem fejlődik, nem virágzik, most ott a hó alatt vegetál. Várja, hogy az életenergiák beinduljanak. De ameddig nem indulnak be, addig nem lesz rügyezés. Ameddig nem lesz meleg, addig nem fog semmi megváltozni. Gyakran így van a keresztény egyház is. Olyan, mint a hó alatti csíra, vagy a hó alatti mag. Ott van a mag, de tulajdonképpen nem tölti be a küldetését. Mert a magnak nem az a küldetése, hogy az idők végezetéig a föld alatt legyen, hanem az a küldetése, hogy az életet tovább vigye. Hogy kicsirázzon, újabb növény jöjjön létre, és ez az újabb növény újabb magokat hozzon létre. Ezt tanítja nekünk a természet az egyházról. Az egyházról, amely gyakran azt érezhetjük, hogy egy ilyen hó alatti helyzetben van, és nem tud kicsirázni. Nem tud kicsirázni, gyakran ez azért van tehát, mert nincsen közös cél. Mert nem tudjuk meghallani, hogy Jézus milyen feladatot ad nekünk. Összefoglalva elmondható tehát, hogy az apostolokat Jézus elhívása, megbízása és kiküldetése tette közösséggé. És ez ma sincs másként. Tudjuk jól, hogy a keresztény név nem jelent mást, mint Krisztus követőt. Mi, akik eljövünk a templomba, ebbe a közösségbe tartozunk az apostolokhoz hasonlóan, a keresztjének közösségébe. És ezért követjük Jézus, mert ő valamilyen módon bennünket is megérintett. Úgy, ahogy a hegyi beszéd hallatán sokan megváltoztatták az életüket. Bennünket is megérintett életünk egy pontján, és fontos letisztáznunk a magunk számára, hogy hol állunk. Hol állunk ezen az úton. A megérintettség, a gyógyulás, az elhívás és a küldetés négyességében. Melyik ponton vagyunk? Lehet, hogy Isten megérintett és megérint folyamatosan, de életem talán még nem gyógyult meg. Lehet, hogy meggyógyultam és elhívott, de a feladatomat, a küldetésemet talán még nem látom. Ez a mai gyülekezeteknek is a lényege. Hogyha ezt megéljük, akkor élünk. Hogyha nem, akkor elsorvadunk. Lássuk meg, hogy hol állunk és könyörögünk azért, hogy tudjunk előrébb lépni. Ennek érdekében szeretne a mi gyülekezetünk is közösségi szinten megtalálni a küldetését. Megfogalmazni azt egy küldetésnyilatkozatban. Ennek az alkalma egy presbiteri csendes nap lesz március 10-én, és azért beszélek erről itt a prédikációban és nem a hirdetések között, mert szeretném kérni a gyülekezet tagjait, hogy járuljunk hozzá a közös küldetés megtalálásához. Ennek két fontos módja van. Egyrésztről imádkozzunk egyénenként, hogy én, aki járok a templomba, akik itt ülök vasárnapról vasárnapra, vagy alkalomról alkalomra, mi módon tudom megtalálni a küldetésemet. Jézus engem hogyan tud küldeni? Nyilván ezt nem nekünk kell kilogikázni, hanem
el kell kérni tőle.
A másik fontos dolog, hogy ha esetleg valami gondolatunk van, Isten indít valami fontos gondolatra, akkor beszélgessünk el egy presbiterrel, aki ott lesz majd március 10-én. Hogy ez valóban a gyülekezetnek a küldetése lehessen, amit ott megfogalmazunk. És hiszem, hogy ez a közös küldetés megtalálása ki tudja lendíteni akár a mi gyülekezetünket is a téli állapotból, tovább tudja növelni a mi gyülekezetünket, ahogyan a tanítványok esetében is ez megvalósult. Mert hát ott volt 12 rettegő ember nagypéntek és húsvét között. Ki gondolta volna akkor, ha kudarc legmélyén, hogy abból lesz valami? Ki gondolta volna, hogy a 50-60 év múlva már Görögországban, Rómában, ott a földközi tenger vidékén, 100 év múlva meg már azon túlnyúlólag is tudnak Jézusról, és tömegek csatlakoznak Jézus Krisztushoz. Ki gondolta volna? Azért volt lehetséges ez, mert Máté 28-ba kapták a tanítványok, a 12 tanítvány, elmenvén tegyetek tanítványokká. Minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ez volt az ő küldetés nyilatkozatuk. Ezt követték. És azért volt sikeres, mert Jézustól kapták, és ő velük volt. Mert hogyan is kezdődik a szereztetés igéje a keresztelésnek? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Itt is a hatalom. Ezt a hatalmat adja át Jézus a tanítványok kiküldetésekor a tanítványoknak. Ezzel a hatalommal lehet növekedni. Ezzel a hatalommal lehet gyógyítani, ördögöket űzni. Ezzel a hatalommal lehet tisztátalan lelkek felett Jézus nevében gyógyulást eredményezni. És ezt a hatalom nekünk is adathat, hogyha nyitottak vagyunk rá. Hiszem, hogy nekünk is erőt ad a tisztátalan lelkek fölött. Csak is rajtunk áll, hogy használjuk ezt a hatalmat. Gyakran félünk. Félünk attól, hogy igazán megéljük a hitünket. Hogy igazán gyógyítsunk lelki módon, vagy akár testileg is. Hogy igazán használjuk azt a kincset, amit Jézus tékozló módon odaad a tanítványoknak, és nem mondja azt, hogy hát, neked nem adok. Minden kereszténynek ez a küldetése, hogy gyógyítson. Nem kell sokáig ragozni azt sem, hogy szükség van a gyógyításra. Nem kell sokáig ragozni azt, hogy mennyire beteg a világ. Sok testi betegség mellett ott húzódik a lélek betegsége. Hát hiába halad az orvostudomány rakétasebességgel, hiába alkalmaznak már szinte érthetetlen módon működő hatásmechanizmussal bíró gyógyszereket. Hiába van ez, a betegségek száma nem gondolom, hogy olyan radikális mértékben csökkenne. Sok testi baj ott van, amelyek tünetei mindannak a lelki hiányosságnak és betegségnek, amelyet igenis tudunk keresztjének gyógyítani Jézus erejével. És ha megpróbáljuk összefoglalni, vagy egy eredőre visszavezetni a betegségeket, akkor bizony eljutunk az Édenkertig, addig a pontig, amikor az ember megszakította a kapcsolatot Istennel, és megszakította a kapcsolatot a társával, akit egyébként ő óhajtott és várt, és örült is neki egy időben még. Megszakította a kétirányú közösséget, és a kétirányú közösség hiánya a világ betegsége. Kimutatható vizsgálatok, kísérletek vannak erre nézve, hogy a magányos ember sokkal betegesebb. Állítólag a férfiak számára a házasság védőfaktort jelent. Lehet, hogy ezt nem gondolnánk, kedves férfi testvéreim, de ez így van. Több évet élnek a házas férfiak, mint azok, akik nem házasságban élnek. Ezek számok, ezek tények. Azért, mert a közösség, a legminőségibb közösség, mondjuk a házasság, ilyen egészségjavulást eredményez. Istennel való közösség. A hívő emberek körében végzett kutatásokra is lehetne utalni, hogy az az ember, akinek hite van, akinek van túlvilági hite, aki hisz Istenben, mennyivel egészségesebb fizikailag. Tehát nem akarom ilyen teljesen banális szintre levinni ezt a dolgot, hogy nem fázunk meg annyiszor, hogyha keresztjének vagyunk, de mégis egy kicsit erről van szó. Gyógyul. Jézus nem csak arról beszélt, hogy gyógyuljon meg a lelketek, aztán elment vacsorázni a vámszedőkkel, hanem mondta, hogy gyógyuljon meg a lelketek, és meg is gyógyította a testet. Ez a kettő együtt működött nála. Feltehetnénk persze a kérdést, hogy hogyan végezzük mi ezt a gyógyító küldetést. Nyilván sok gondolatunk van erről, és sokfajta gyógyítás létezik. Mondhatnánk azt is, hogy ahányfajta betegség, ahányfajta ember, annyiféle módon kell a terápiát végezni. Egyet szeretnék kiemelni a gondolatmenetbe illeszkedve. egyfajtája a lelki gyógyításnak az, hogy engedelmeskedünk a küldetésnek, és közösségekbe vezetünk embereket. Olyan közösségekbe, ahol mind a két irányú kapcsolatot meg tudjuk élni, meg tudják élni. Tehát az Istennel való kapcsolatot és az egymással való kapcsolatot. És ezzel emeljük ki az egyetemes és csoportos magányból az embereket, akik talán pótszerekkel próbálnak televízióval, rádióval közösséget teremteni. Jó magam is, amikor egyedül vagyok otthon és egyedül leszek, akkor mindig bekapcsolom a rádiót, mert érzem, olyan jó lenne, hogyha nem egyedül lennék, és olyan jó lenne, hogyha közösségben lennék valakivel, de hát nincs otthon senki, aztán így bekapcsolom a rádiót. De fontos, hogy kikapcsoljuk a rádiót, meg a televíziót, és igazi közösséget keressünk. Azt gondolom, hogy ez a gyülekezet is egy ilyen igazi közösség lehet. Egy ilyen igazi közösség az a Bibliakör, ahova éppen járunk, ahol meg tudjuk szólítani egymást, ahol tudjuk egymás nevét, ahogy a 12 apostol is tudta egymás nevét. Nem csak úgy mutatott, hogy hát nem is tudom ki az ott, de ő is apostol, hanem tudták jól egymásról. Hogy honnan érkeztek, mi a gondjuk, mi a nehézségük, mi a fájdalom, mi az aktuális problémája az életüknek. Ilyen közösségeket keressünk, és ilyen közösségekbe vezessünk embereket. És ez nagyon nagy gyógyító erővel tud bírni. És mindezt úgy lehet talán apró pénzre váltani, hogyha ilyen etikai utasítás kéne mondanom, hogy elmegyünk egy beteg testvérhez, felhívunk valakit, aki éppen magányos, pár jó szóval vigasztalunk valakit, egy közösség nélküli ismerősünket segítjük, felkeressük, életünkkel, szavainkkal elűzzük ezáltal a környezetünkből a mai kor tisztátalan lelkét, az ember és az istentelenséget. És szeretném elmondani, hogy vannak a gyülekezetünkben formálódóban munkacsoportok, amelyek 4 területen fejtik ki küldetésüket, a misszió, azaz a tanítványátétel, a diakónia, azaz a szeretetszolgálat, katehetika, azaz a gyermeknevelés és a sáfárság, tehát a gyülekezet anyagi javaival való foglalatoskodás területén. Ezek a csoportok majd be fognak mutatkozni, és lehet csatlakozni. Ha csak egy kicsivel, ha csak havi 1 óra munkával, de lehet csatlakozni, és ezáltal is lehet végezni és keresni a mi küldetésünket. Láthattuk tehát a mai igében, hogy Jézus miután megszólította az embereket, a tömeget, miután sok embert meggyógyított és elhívott tanítványokat, hatalmat adott nekik, és kiküldte őket a gyógyításra. Jézus a mai megszólítottaknak is adja ezt a feladatot. Engedelmeskedjünk neki. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy bennünket is egykor hatalommal és erővel megszólítottál. Köszönjük azt, hogy a szívünk megérzett valami végtelen fényt és gazdagságot, és boldogságot és áldást. Urunk, ezt keressük akkor, amikor templomba jövünk, ezt keressük akkor, amikor kinyitjuk a Bibliánkat, akkor, amikor jó cselekedettel szeretnénk segíteni másokon. Kérünk azt, hogy mindig eleven legyen a mi megszólítottságunk. És azt, hogy tudjunk gyógyulni és gyógyítani a mi életünkben és a környezetünk életében egyaránt. Azt, hogy tudjuk mindinkább megélni a veled való kapcsolatot és a ránk bízottakkal való kapcsolatot. És kérünk Istenünk, Úr Jézus Krisztus, hogy hadd találjuk meg a mi feladatunkat, küldetésünket, mert tudjuk, hogy bennünket is személy szerint, egyen-egyenként ismersz név szerint, és tudod, hogy mi az a feladat, amit ránk bízol. És jó lenne megtalálni ezt közösségi szinten, ebben a gyülekezetben egyaránt, hogyha ez kedves neked, akkor hadd valósulhasson mindez meg a mi köreinkben. Imádkozunk Istenünk azokért, akik nincsenek közösségben, akik nem találták meg még azt a helyet, ahol együtt tudnak lenni emberekkel, és együtt tudnak lenni veled. És hogyha kedves neked, akkor hadd legyünk mi eszközök abban, hogy közösséget találjanak a magányosok. Imádkozunk azokért, akik most is olyan állapotban vannak ebben a rossz, az imankós időben, hogy nincsen emberük. Nincs emberük, akik segítene, nincs emberük, aki vigasztalna, egy meleg teát megosztana. Kérünk, áld meg a magányosokat, idős emberekért, imádkozunk. Imádkozunk azokért, akik hajléktalanok. Imádkozunk azokért, akik most gyászolnak, betegségeket hordoznak el, és talán ez teszi őket magányossá. Úr Jézus, légy az ő közösségük. Köszönjük azt, hogy meghallgatsz bennünket, és hogy jelen vagy közöttünk. Amen. Mondjuk el együtt az úri imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.